Ha valaki beleesik a kútba, egy másik ember le kell menjen a kút mélyére, ahhoz, hogy megmentse őt. Tehát azt a mélységet, ahova az az ember került, még egy ember minimum meg kell tapasztalja, az, aki lemegy érte abba a mélységbe. Különben annak az embernek, aki beleesett a kútba, nincs esélye a megmenekülésre. Az, hogy milyen mélységben vannak az emberek ebben a világban, emberi szavakkal el sem lehet mondani. Aki benne van a mélyben, ő nem is tudja, hogy a mélyben van. Vagyis nincs arra rálátása. A legtöbb embernek nincsen rálátása a saját helyzetére. A legtöbb ember vakká vált a saját helyzetére. És mindaddig, amíg meg nem látja, hogy az a helyzet hova viszi őt, amíg be nem érik a gyümölcs, addig az ember fel sem foghatja, hogy ő miben van. Ez itt van az, hogy a vesztelem hirtelen érkezik a legtöbb emberhez, mert hisz el van terelve az emberek figyelme az ő valós állapotokról. Senki sem tudja, miben van az ő lelke. Amíg nem kap látást, amíg a mindenható Isten meg nem nyitja a szemeit, addig senki sem tudja, hogy miben van az ő lelke. Azonban ahhoz, hogy megnyissa az Úristen az ő szemeit, szükséges, hogy valaki őt felkészítse valamelyest erre a látásra. Akit felkészületlenül ér a látás, annak meglátása, hogy ő miben van, az ember nem éri túl. Nincs, ahogy túlélje a látást. Meggyőződésem, hogy a legtöbb pszichiátriai eset, vagy a legtöbb öngyilkos, vagy aki egyáltalán megkísérli az öngyilkosságot, azért kerül oda, mert meglátta azt, ami van, amiben ő van, és ami őt körülveszi. És úgy látta meg, hogy nem volt felkészülve erre a látásra. Nem kapott alapvető kijelentéseket Istentől, akár a Biblia által, akár Isten gyermekei által. És aki nem tudja, hogy mit mond Isten a mai ember helyzetéről, lelki helyzetéről, az hirtelen fogja meglátni, felkészületlenül fogja meglátni azt, hogy miben van az ő lelke. Amiről mellesleg a legtöbb ember nem is vesz tudomást, nem is akar tudomást venni az ő lelkéről. Annyira a testtel azonosult már a lélek, hogy az ember nem szívesen beszél olyan fölösleges dolgokról, mint a lélek, arról, hogy ki ő valójában. Azonban a test halálakor mindenkinek szembesülni kell azzal, hogy ő nem a test volt, hanem a lélek. Akkor mindenki megtudja, hogy ő lélek. Akkor mindenki megtudja, hogy ő halhatatlan. Azonban, ami nem mindegy, az az, hogy az örökkévalót, az örökkévalóságot milyen állapotban tölti, mit vitt magával az anyagi, materiális világból, milyen élményeket, milyen tapasztalatokat, milyen fájdalmakat, milyen bűnöket vitt magával, mert azok örökkön vele maradnak. Ha az Úristen az ő gyermekeinek megengedi a mélységet, mert ahhoz, hogy egy másik embert a mélységből felhozzon, egy olyan emberre van szükség, aki ismeri azt a mélységet, és már megszabadult. És el tudom mondani, hogy megismertem néhány mélységet, és látok is néhány mélységet, ahova az ember lejutott Isten nélkül. És szemlélve azt a mélységet, azt tudom mondani, hogy lehetetlen bárkit is megmenteni, bárkit is felemelni abból a mélységből. Egyszerűen lehetetlen. Embernél lehetetlen. Én látom a mélységet, ahol némelyek vannak, és azt mondom, hogy lehetetlen, hogy ők valaha megmeneküljenek. Emberi szemekkel nézve, teljesen lehetetlen. És csak az vigasztal, hogy egyrészt Jézus ezt elmondta, hogy embernél lehetetlen. A szabadulás is lehetetlen, a segítség is lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Csak ez vigasztal. Hogy miért engedi meg az Úristen, hogy az ő gyermeke meglásson bizonyos dolgokat, bizonyos mélységeket. Nem biztos, hogy meg tudom pontosan mondani. Talán azért, hogy egyrészt ne fuvalkodjon fel, másrészt legyen alázatos Istennel szemben, és engedelmes, mert az Úristen a munkát, a munka egy jelentős részét emberek által végzi el. És amikor látom, hogy a lehetetlent végzi Isten, akár általam, akár bárki által, az ő gyermekei által, akkor ez mindenképp alázatra int engem, hogy én a magam értelme szerint ne vitézkedjek, ne csináljak semmit. A saját értelmem szerint ne csináljak semmit, még csak meg se akarjak menteni senkit. Ne is akarjak segíteni senkit. Egyszerűen csak kívánjam, hogy legyen meg Isten akarata. Mert amit tenni kell ezekben az időkben a legtöbb emberért, hogy megmeneküljön, az lehetetlen. Teljességgel lehetetlen. Ha csak azt mondom, hogy az a munka, amit végzünk, hogy el kell végezzünk, akár a saját lelkünknek a szabadulásáért, akár embertársaink lelkinek szabadulásáért lehetetlen, az nyilván nagyon lesújtó. Ezt így egyedül nem szabad kijelenteni, mert amikor azt mondom, hogy lehetetlen, fontos azt is mondjam, hogy Isten mindenható. Istennél minden lehetséges. Muszáj bízzak benne. Muszáj lássam azt, hogy lehetetlen. Mert ha nem látom azt, hogy lehetetlen, akkor én akarom megoldani. Akkor azt hiszem, hogy meg tudom oldani. Akkor a saját értelmem szerint próbálok dolgozni. Egyrészt muszáj lássam, hogy lehetetlen. Másrészt pedig muszáj emlékezzek arra, hogy Isten mindenható. Kell lássam a lehetetlent, a helyzetnek a lehetetlenségét, és fontos lássam Atyám dicsőségét, az ő mindenhatóságát. Mind a kettőt egyformán fontos szem előtt tartani. Az, hogy amit cselekednie kell Isten gyermekének, az lehetetlen. És az, hogy Isten mindenható, aki a lehetetlent kéri tőlünk, de csak azért, mert ő az, aki cselekszi azt. Talán Tibor barátom kapott egy olyan álmot, vagy látást, vagy megértést, hogy nem lehetünk mi azok, akik megállítjuk az apokalipszis lovait, és Isten könyörjön rajtam, mert nem tudom, mit csinálok, mit cselekszem. Semmiképpen nem akarom megállítani az apokalipszis lovait, sem az én életemben, sem a mások életében nem akarhatom megállítani, hisz az apokalipszis lovai hozzá kell az ember számára a megváltás szükségességét. Az, hogy az ember meglássa, hogy mennyire rászorul Isten kegyelmére, az ő segítségére, az ő megváltására. Azonban teljes meggyőződésem, hogy a mai embernek, a mai legszelidebb embernek is hatalmas szüksége van az apokalipszis lovaira. Különben senki nem menekülne meg. Isten meg kell engedje a fájdalmat, betegséget, a háborúságot, a nélkülözést, a szegénységet. Hogy hogyan fogja ezt megengedni? Nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy hirdessem az ő kedves esztendeit. Hirdessem azt, hogy az Úr Jézus nevében, az ő szavában szabadulás van mindenki számára. Hirdessem azt, hogy nincs máshol szabadulás. Mert én megláthattam, hogy lehetetlen. A szabadulás lehetetlen. Minden emberi erőfeszítés teljességgel hiába való. Teljességgel hiába való. Már attól kimegy az erő belőlem, a lábaimból, hogy látom az embertársaimat, hogy mennyit kínlódnak a hiába valósággal, ami nem működik, nincs, hogy működjön, és mennyi lelket beleöntenek a hiába valóságba, az olyan emberi megoldásokba, amelyek csak arra vannak, hogy újabb problémákat szüljenek, generáljanak. Olyan fokú az önhítség, az embernek az önállítása, az embernek a bűne saját magával szemben, ahogy az ember mesteri módon átveri magát, hogy azt már emberi módon nincs ahogy nemhogy orvosolni, még megközelíteni is lehetetlen. A legtöbb ember, ha tudná, hogy milyen önállításban élt az életét, ha egyszerre látná azt meg, gondolkodás nélkül megölni magát. Ahogy mondta az Úr Jézus az ő barátainak, Jánosnak és Jakabnak, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. A legtöbb embernek fogalma sincs, hogy mennyire beteg lélek lakozik benne. Fel sem fogadjuk. Azt hiszem, hogy én ezt kell lássam az egészben. Ezért kell lássam, ezért kellett kapjak látást. Teher, azt kell mondjam, hogy teher. Óriási teher a látás, de óriási reménység. Mert ha nem látnám azt, amit látok, akkor összelennék vegyülve azzal, amit látok. Mivel, hogy látom, amit látok, fáj nekem, de megóv attól, hogy összevegyüljek. De attól is megóv, hogy én akarjak bármit is megoldani. Vége. Vége, emberek. Akik látnak, mert kaptak látást, tudják, hogy vége. Az emberi megoldásoknak vége nincs. Nincs, amit nincs, ahogy megoldani. Egyszerűen lehetetlen. Olyan mély sötétségben van az emberi lélek, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy mit kell tegyen a mindenható Isten annak érdekében, hogy némelyek még megmeneküljenek. Ijesztő számomra a 10% az az arány, amely azt mutatja, hogy Jézus idejében, amikor ő 10 leprást meggyógyított, akkor a 10 leprásból csak egy menekült meg. 10 meggyógyult fizikailag, de csak egy menekült meg. És akkor nem volt Facebook, nem volt közösségi média, nem voltak életmód tanácsadók, nem volt annyi hazugság, nem volt annyi bűn. Jóformán semmi sem volt. Ahhoz képest, ami most van, akkor semmi nem volt, ami elterelhette volna az emberek figyelmét Istenről. És mégis a 10-ből csak egy menekült meg. Emberek, ez ijesztő és rémisztő. Mert hogyha 2000 évvel ezelőtt 10 leprásból, akik igencsak komoly bajban voltak, csak egy érezte a készítést, hogy megismerje mindenható Istent, azok után, hogy Isten őt meggyógyította, mi lehet most a helyzet 2025-ben? Vajon a 100 emberből egy van-e? A 100 meggyógyított leprásból, mert én láttam embereket meggyógyulni, különféle betegségekből meggyógyulni, testi betegségekből meggyógyulni, és láttam embereket, akik hatalmas csodákat és jeleket kaptak Istentől, és annak ellenére visszamentek a leprába. Vajon a 100-ból 1 megmenekül-e? Tehát 1%. Jézus idejében 10% volt. És most vajon 1% van-e? Tudom, hogy kemény tartalom ez, de úgy gondolom, hogy aki hallja, az mindenképp a lázatra inti. Ez a beszéd, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Sokan vannak az elhívottak, sokat hívott a mindenható Isten, sokakat elhívott, de kevesen vannak, akik választottak, akik döntöttek az Úr Jézus mellett, az ő szava mellett, akik el is indultak, akik feladták a földi mennyországot, amit mostanig építettek, Isten kezébe helyezték teljes mértékben. Kevesen vannak, akik azt mondják, hogy úgy hisznek a mennyek országába, hogy hajlandók elengedni a földi mennyet, amit mostanig építettek, teljes mértékben Isten kezébe helyezni, hogy ő rendelkezzen az életük felett, azt vegyen el, amit akar, és azt adjon, amit akar. Az éjszaka kaptam álmokat, nem mindenre emlékszem. Arra emlékszem, hogy egy barátom az én autómmal közlekedett, és hátul aludt két ember, és a város felé tartott, a városban pedig hatalmas vásár volt, piactér, ami személy is szájnak ingere, minden volt. És azt kell mondjam, most sem értem ezt az álmot teljesen. Talán most, hogyha beszélek erről, akkor adja a lélek a megértést, hogy a barátom az én autómmal volt, az én járművemmel, azt jelentheti, hogy általam, rajtam keresztül ő is kegyelmet kapott. Tehát hasonló járműben volt, abban a járműben, amiben én is utazom, megkapta Istentől a kegyelmet. De az emberek, akiket felvett az ő járművébe, akikkel ő érintkezik, azok az emberek alusznak. Tehát nem tudta felébreszteni őket. Talán nem is foglalkozik ezzel. Nem tudom. Nem beszélek vele. Ennek mi az oka? Hát az, hogy a város felé tartott, ahol hatalmas piactér volt, hatalmas vásár. A világ a mai embernek felkínál mindent. Ami szem és szájnak ingere, minden felkínál, csak hogy elterelje valamiképp a figyelmét a lelkiekről. A világ, a testi, karnális világ megad mindent, 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 mindent. Isten gyermekeinek is, csak hogy levegyék a tekintetüket Isten lelkéről, az ő szaváról. Ezért Isten gyermekeinek az életében, az autójában, úgymond, az emberek alusznak, mert Isten gyermeke is kompromisszumot kötött a földiekkel, az anyagiakkal, a testiekkel, a testi örömökkel, élvezetekkel, és azáltal a lélek annyira halvány ő benne, hogy még ő maga is bealuhat, nemhogy azok, akikkel ő érintkezik. Következő álomképpen ő kölcsön akarta venni a járművemet, hogy menjen ki vele a gyilkostóhoz, hogy ott fessen le egy másik autót. És úgy éreztem, hogy nem szívesen adnám oda az én járművemet neki, az autómat, hogy kimenjen a gyilkostóhoz. Isten nem adja a kegyelmet arra, hogy mi a gyilkostóhoz menjünk, ahol elveszett az életünk. Tó, állóvíz. Isten szava, élővíz, folyó, élővíz. A gyilkostó, ugye a békák is, az állóvízben vannak. A tisztátalan lelkek, a békák, az állóvízben vannak. A gyilkostó jelképesen ebben az allegóriában az az életvitel, amit a mai emberek folytatnak, a modern ember folytat. Isten minket nem a gyilkostóhoz hív, hanem az élővizek buzgó forrásához. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki szomjazik, jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Az életvize, az pedig mozgóvíz, élővíz, nem állóvíz, nem pocsolya és nem tó. Az életvize az folyik, és tiszta, és átmos. Az, hogy nem adtam oda az autómat a barátomnak, azt jelenti, hogy Isten nem adja az áldását a halott dolgokra, a gyilkostóra, hogy a gyilkostó mellett lefessünk más járműveket, úgymond felújítsuk a hazug életünket, kívülről bekenjük, bemázoljuk a mi földi életünket, hogy ez a képmutatás, lefestjük az életünket kívülről, lekenjük rózsaszínre például. Tehát Isten nem adja a kegyelmet erre. Tehát azt a járművet, amit általam kaphattak némelyek, Ugye, mert az a jármű az egy életvitel, amit Isten kínál az emberek számára, Isten nem adja oda senkinek arra, hogy a hiába valóságot művelje, hogy a gyilkos tóhoz menjen, a helyet, hogy az élő vizek buzgó folyamához menjen, az Úr Jézus beszédéhez, és a gyilkos tónál felújítsa az ő régi életét, újra fesse az ő régi életét. Isten erre nem adja kegyelmet. Ez az álom jelentése.
Az álomnak volt egy olyan része is, hogy egy másik régi barátom beült az autómban, és akarta azt vezetni. Azonban feltűnt neki, hogy az autómban nincsen fék. A valóságban is én úgy szoktam vezetni, hogy nem szoktam fékezni. Tehát nem fékezek. És ez azért, mert nem látom semmi értelmét annak, hogy azért gázoljak, hogy később majd fékezzek. Általában annyira szoktam gázolni, hogy tudjak biztonságosan közlekedni. Nem azért tankolok, nem azért töltöm a benzint az autóba, hogy azt elfékezzem. Ennek a jelentése az, hogy ha valaki megkapta kegyelmet Istentől, becsülje meg, ne pazarolj el, hisz nem tudja, hogy mennyi van belőle. Meddig tart a kegyelem? Nincs értelme gyorsabban menni, mint ahogy Isten mondja, hogy menjünk ezen az úton. Mert azáltal, hogy gyorsabban menjünk, mint ahogy ki ne menjünk, fölöslegesen kell fékezzünk, és pazaroljuk az üzemanyagot, pazaroljuk a kegyelmet. Azonban az Úristen azt mutatja, hogy fogytán az idő, és fogytán a kegyelem. Nem pazarolhatunk, ezért fontos lélekben járnunk, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk, hogy fölösleges dolgokkal ne foglalkozzunk.
Egy következő álomképben valaki oda akart nekem adni egy pisztolyt, egy fegyvert, és nem akartam elvenni ezt a pisztolyt tőle, nem akartam elfogadni, és utána láttam, hogy ez egy érdekes pisztoly. Nem arra van, hogy meglőni valakit vele, hanem arra van, hogy fellőni a magasba. Tehát ilyen füstjelet, én így értelmeztem álomban, de később kiderült, hogy ez a pisztoly nem csak a füstjel fellövésére alkalmas, hanem arra is, hogy a magasba lőjön egy ilyen világító lövedéket, ami hatalmas fényt áraszt a földre, mint a tűzijáték például. Egy ilyen pisztolyt adtak a kezembe. Nem emlékszem már jól az álomra, és nem is igazán értettem, azonban nem is olyan rég volt alkalommal beszélni kedves barátommal, aki kapott szintén egy álmot, amit elfelejtett. És amikor miközben beszéltünk, eszébe jutott az álom, amit kapott, és azt mondta, hogy lövedéket gyártott, olyan lövedéket, amelynek a végén gyújtózsinór volt, és akkor állt össze a kép, hogy a kedves barátom gyártotta a lövedéket, aminek a végén gyújtózsinór volt, és én pedig kaptam azt a pisztolyt, amivel a lövedéket fel lehet lőni a levegőbe. És miközben beszélgettünk, kedves barátom kapta a megértést, hogy amikor a Titanic elsüllyedt, és nagyon sokan meghaltak, szörnyet haltak a vízben, megfulladtak, vagy megfagytak, akkor egy másik hajó jött, hogy megmentse a túlélőket, és ott használtak talán ilyen lövedéket, hogy van-e még élő ember a vízben. Ez a két álomkép, az ő álma, meg az én álmom, megadja az értelmet. Annál is inkább, hogy pontosan tegnap feltettem tőle egy videót a kiáltószóra, egy hanganyagot, a Stoll Andrásról szóló hanganyagot, és már korábban is történt ilyen, hogy néhány bizonságát megosztottam a kiáltószón. Tehát szó szerint az történt, hogy neki adta az Úristen a lövedéket, és én pedig fellőttem a magasba, hogy minél többen lássák és hallják. tehát megtörtént, és elképzelhető, hogy ez azonos meg fog történni. Annál is inkább, hogy azt tapasztaljuk mindannyian határon innen és határon túl, hogy egy elég erős fáradtság lesz urrá rajtunk, Isten gyermekein is, annak köszönhetően, amiről beszéltem mostanig, a látásnak köszönhetően, annak látásának köszönhetően, hogy miben van az emberiség, lesújtó, fájdalmas emberek, fájdalmas látni. De, mint mondtam, hogyha nem látnám, akkor egy volnék azzal én is, amit most látok. Magyarul asszimilálódnánk, tehát belefolynánk abba, amiben van a világ, és mi is elvesznénk. Isten muszáj megengedje, hogy lássuk azt, hogy miben van a világ, mert különben megkívánnánk azt, ami a világban van. Vissza akarnánk menni a világba. Tehát muszáj megengedje azt, hogy lássuk, miben van a világ, mert különben mi is visszafolynánk a világba. Vissza akarnánk menni. Azonban a látás az elég nagy teher tud lenni a lélek számára. Én magamról el tudom mondani, hogy elég erős fáradtságot érzek néha, de van bizalmam és őszinte reménységem, hogy Isten nem hagyott el. Velünk marad az időnk végezetéig. Ez itt lán lesz még ilyen. Ezután is, hogyha Istennek úgy kedves, hogy megosztok akár Ferenctől, meg más barátaimtól is tartalmakat, lövedéket, a kiáltó szón, amit az Úristen nekik ad ajándékba, azt én felteszem a kiáltó szóra, YouTube-ra és a Facebookra, hogy az emberek hallják, avval az őszinte reménységgel és imával, hogy meg is hallják némelyek Istennek az üzenetét is, megmenekülnek. A kérdés, a félelmetes kérdés az, hogy vajon vannak-e még túlélők? Ezt a kérdést tette fel a kedves barátom, hogy vajon vannak-e még túlélők? Vannak-e még olyan emberek a népek tengerében, a Titanikon, amelyik zátonyra futott, ugye, ez a modern világ, modern Európa, modern élet, modern Amerika, ez zátonyra fut. Teljesen biztos, zátonyra futott, csak még nem teljesen nyilvánvaló. Kérdés az, hogy vannak-e túlélők? A dolgunk az, hogy lőjük fel azt a lövedéket a magasba, hogy világítsa meg a tengernek a felszínét, hogy akik a tengerben vannak és fuldokolnak, népek tengerében vannak és fuldokolnak, lássák meg a világosságot, tudják meg, hogy van szabadulás, de csak a mindenható Isten ereje által, az Úr Jézus Krisztus vére által, az ő szava által, mert nincs más. Ahogy mondja Pál apostol, nem is adatott az emberek között más név, amely által az emberek megmenekülhetnének, nincs más név emberek, hisz Isten maga, az Úr Isten lett testé Jézus Krisztusban, hogy egyrészt kifizesse a váltságdíjat, ami bűneinkért, a kártérítést, az óvalékot, hogy ne kelljen mi bűnhődjünk. Ő fizetett, az ártatlan vérével fizetett, mert a törvény örök. Ezt senki ne felejts el. A törvény örök. A bűn maga után vonja a bűnhődést. A bűn zsoldja a halál. Isten a törvényt nem változtatta meg. Ezt senki ne felejts el. Tehát mindenki, aki bűnt követett el valaha, a bűnhődést nem kerülheti el. Csak úgy, hogyha valaki kifizeti érte az óvadékot. Jézus Krisztusban Isten, a mi teremtünk, ártatlanul szenvedett mindenki bűneiért, aki hajlandó meglátni az ő bűneit, belátni és őszintén megbánni azokat. Tehát Isten maga lett testé Jézus Krisztusban, hogy ő bűnhődjön az én bűneimért és a te bűneidért, hogy te és én megszabaduljunk, megmeneküljünk. De Isten ezt senkire nem kényszeríti rá. A váltságdíjat, a megváltást senkire nem kényszeríti. Ajándékba adja mindenkinek, aki keresi az ő szavát, aki keresi az igazságot, de senkire sem kényszeríti. Azért van pokol, nem csak menny, mert Isten a bűnökkel való szembesülés lehetőségét nem kényszeríti sem rám, sem rád. Az őszinte bűnbánatot sem kényszeríti sem rám, sem rád. A bűnbocsánatot nem kényszeríti senkire, és a teljes megtisztulást, az újjászületést nem kényszeríti senkire. Ingyen felkínálja, de senkire nem kényszeríti, és ez itt van pokol. Mert nem kényszeríti Isten azt, hogy megtisztuljunk a bűneinkkel való szembesülés által, és a bűnök bocsánata által. Tehát a mindenható Isten egyrészt kifizette a váltságdíjat, ő bűnhődött helyettünk, az óvadékot kifizette, és másrészt megmutatta az életútját. Jézus szavai által, az ő cselekedetei által megmutatta, hogy hogyan szabadulhatunk meg a bűnök tengeréből, a Titanicról, hogy ne fulladjunk meg. A lövedék, amit fellövünk, az nem más, mint a bizonságaink, igaz történetek, amik velünk történtek, arról, hogy Isten minket hogyan szabadított meg, hogyan vett ki a mocsokból, a bűnből, a testi és a lelki betegségekből, hogyan gyógyított meg. Ezek a lövedékek, a mi bizonságaink, ezeket fontos fellőjük a magasba, beszélni alkalmas és alkalmatlan időben, élőben, az interneten, minden eszközt megragadva, mert még lehetnek emberek, fuldokló emberek a népek tengerében, a Titanic mellett, akik még nem fulladtak meg, s talán még menthetők. Ezt az elhívást kaptam Istentől, a bizonságtevők ezt az elhívást kapták Istentől, hogy készítsék el a lövedékeket, és lőjék fel a magasba, hogy az emberek lássák az igazi világosságot. Azt mondja János apostol, hogy ahogy a kígyónak a pusztában fel kellett emeltetni, hogy aki ránéz a kígyóra, meggyógyulhasson, ugyanúgy kell Jézus Krisztusnak is felemeltetni. Ő a lövedék, emberek. Ő a világosság, ami bizonságaink által. Ezt az álmot adta mindenható Isten nekem és a kedves barátomnak. Vigyázzatok, mert Isten a kegyelmet, jelképesen az én kis járművem, azt nem arra adta a hallgatóknak, hogy visszaéljenek az ő kegyelmével, és visszamenjenek a piac térre, vissza a vásárba, vissza a világiakhoz, a testi örömökhöz, a testi élvezetekhez. Nem erre adta Isten a megváltást, a kegyelmet a bizonságtevők által. Ne tékozzatok, mert nem biztos, hogy lesz egy újabb lehetőség. Nem biztos. Mert az idő a vége felé közeledik sokak számára. És arra sem adta Isten a járművet, az új lehetőséget, az újjászületést, hogy a gyilkostóhoz menjünk, a pocsolyába menjünk, ala a békák, a tisztátalan lelkek vannak, és ott mi újra fessük az életünket, lemázoljuk kívülről, hogy minden oké, nagyon vidámak és happyk vagyunk, hanem arra adta Isten a kegyelmet, hogy az élő vizet keressük, azt szomjazzuk és azt ígyuk, ami nem más, mint az Úr Jézus szava, és cselekedjük azt, amit ő mond, és élni fogunk, különben félő, hogy el fogunk süllyedni a Titanickal együtt, az Európai Uniós Titanickal együtt, az Amerikai Titanickal együtt, a vallásos, képmutató Titanickal együtt. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!